Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez itt a délutáni magazin a Civil Rádióban szerdán és csütörtökön is. Mind a két nap nagyon nagy kánikula, nagyon nagy meleg várható, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. De én most egy kicsit könnyítést, egy kicsit lélegzetvételt, egy kicsit érdekes kulturális közéleti programokról szeretnék beszélni, illetve ilyen közösségi eseményeket végző embereket bemutatni. Szóval a délutáni magazin következik nem csak háttérrádiózóknak. Az első témánk a Parola folyóirat, ez egy közösségi munkával foglalkozó folyóirat, második számában megjelent egy cikke Madácsi Flórának, a folyékony köztér, avagy úszózsákkal sodródva Európa városaiban. Ez a cikk egy nagyon érdekes összeállítás. Flóra utána nézett és végigutazott nyugat-európai városokat, ahol folyó folyik keresztül a városon, és ezeken egy jó pár helyen ilyen strandok, ilyen időszakos strandok, vagy ilyen fa folyóvíz strandok vannak. Ezeknek a működését, amelyek közül úgy tudom, hogy Magyarországon is volt régebben néhány ilyen, ezeket tanulmányozta, ezekről írt egy tanulmányt, és ezekről fogunk beszélgetni majd. Civilek új alapokon. Már két vagy három alkalommal itt a Civil Rádióban erről a kezdeményezésről beszéltünk. 6-8 civil szervezet, illetve specialista szakértő foglalkozik azzal, hogy azok a források, amelyek a civil társadalom cselekvői részére, szervezetek részére rendelkezésre állnak, hogyan osztódtak el, hogyan alakultak. Kutatást is végeztek, és valamilyen ajánlást is készítenek a döntéshozóknak. Hol tart ez a rendezvény, illetve ez a kezdeményezés? Erről fogok beszélgetni Csaurszky Tamással. Egy érdekes, egészen más színfolt, falusi színjátszás. Vépen Svajda György himnusz című komédiáját mutatják be helyiek. Helyi emberek, ottani lakók, parasztemberek vagy városi emberek, ezt már pontosan nem is tudom. És ennek a zene, vagy ennek a színjátszó csoportnak a vezetőjével, Gergye Rezsővel fogok beszélgetni erről az eseményről, illetve általában is a falusi színjátszásról. A következő témánk a Hétrét Ország Fesztivál, amely az Őrségben zajlik. Talán két hete vagy három hete már ez az interjú ment. Súlyi Péterrel, a főszervezővel beszélgetünk arról, hogy mi minden történik itt az Őrségben, illetve hogy mi minden lesz a mostani Hétrét Ország programban, ami augusztusban indul. Utcazenészek. Ezzel egy sorozatunk foglalkozott, vagy hát legalábbis két vagy három adásban már ezzel szintén foglalkoztunk. Juhász Veronika, aki a második kerület egyik képviselője, interpelált, vagyis egy levelet írt Karácsony Gergőhöz, hogy méltatlan az a körülménye, hogy az utcazenészek, tehát az utcán zenélést vállalókkal a hatóság és a körülmények bánnak, vagy a feltételeik méltatlanok, hogy ez ügyben jó lenne valamilyen egyeztetés. Erről fogunk beszélgetni Juhász Veronikával. Jelképes jóvátételt a civileknek és a független médiának. L. László János egy érdekes felvetést tesz, és erről fogok vele beszélgetni, hogy a média alapban maradt valamilyen jelentősebb forrás, és hogy ezt a civilek és a médiának kellene szétosztani, akik, hát enyhén szólva, számtalan megaláztatásban, néha üldöztetésben, de legalábbis különböző atrocitásokban volt részük. Erről a felvetéséről most éppen aláírásgyűjtés is zajlik ebben, ennek az érdekében fogunk beszélgetni. Úgy tudom, hogy L. László János szeretné a döntéshozókat befolyásolni ezzel a dologgal. A MÜPA-ban szeptember közepén, szeptember 19-én lesz egy hármas koncert, Bognár Szilvia, Magyar Bori és Szalóki Ági, Napra csillag jár az égen, ez a címe a koncertnek. Ez a népzene és a világzene átmenetében, ha jól vettem ki, és ha jól ismerem a produkciót, vagy a terveket, innen választja a zenei világát. Hárman ők már többször koncerten együtt szerepeltek. Szalóki Ági lesz a vendégünk, és erről az eseményről beszéltetni, illetve hát majd eljátszunk egy felvételt is az Utazásaim című Szalóki Ági lemezről. Ez nem hármasban énekelnek ezen, hanem Ági egyedül, de azért azt hiszem, hogy egy kicsit ízelítőt kapunk abból, hogy mi is ez a kultúra, mi is ez az értékrend, ami itt a három hölgynek a koncertje kapcsán megtapasztalható, és amit élvezni lehet. Az utolsó témánk sport, egy extrém sport lesz, ami ha jól tudom, akkor futással, tehát a triatlonnak egy erősített változatáról szól majd. Péter Attila lesz a szervezőnk, a részletekről majd egy kicsit faggatok, keveset tudok róla, nem is hiszem, hogy nagyon kielégítő volt az erről való beszédem, de minden esetre olyan sportverseny, amiben futás, úszás és nem tudom még milyen versenyszám szerepel, de nagyon erős erőkifejtésről van szó, és egy érdekes jelenség Magyarországon ez. Hát körülbelül ennyi, amit a következő két óra kapcsán ajánlani tudok. A mai stáb az szűkebb, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester Petik András, és ma magam leszek, szerkesztő műsorvezető Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk, ez itt a Civil Rádió és a délutáni magazin. Egy-két perc és indulnak a beszélgetések.
A little sense into you.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
A Közösségfejlesztők Egyesületének szakmai folyóirata, a Parola, közelmúltban megjelent idei második számában egy érdekes cikk, egy érdekes tanulmány beszámoló olvasható, a folyékony köztére vagy úszózsákokkal sodródva Európa városaiban. Madácsi Flóra írta ezt az összefoglalót, ő most a vendégem, és róla már tudom régebbről, hogy fotóit is láttam, főleg a Facebook oldalán, hogy nagyon sokat tanulmányozta a különböző külföldi országok folyóin azokat a fürdőhelyeket, amelyek valamilyen módon a folyók használatba vételét segítették. Szóval Madácsi Flóra van most itt a vonal végén. Szia Flóra, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia Feri, sziasztok!
Na hát, miről is van szó, amennyit én a cikkben, sok mindent lehetett ebből megtanulni, de minden esetre a legizgalmasabb, hogy hogyan használják más európai városok a folyóikat, a strandolásra, vannak-e hasonló törekvéseik, de mondj egy pár szót, te hogy kerültél ehhez ebbe a dologba, hogy kezdtél ezzel foglalkozni, és miket tapasztaltál?
Hát Hát azt hiszem, hogy oda mennék vissza, hogy 2019-ben én részt vettem a Város és Folyó Egyesületnek egy akcióján, ami arról szólt, hogy a római parton szerettek volna szabad strandot nyitni, ami igazából nagyon sikeres volt, mert azóta az önkormányzat üzemeltet egy szabad strandot, és én ezek után csatlakoztam a Vajóhoz, az egy egyesületi tagként, és akkor azt hiszem, hogy én és utána pár évvel később, 2022 nyarán, ami talán az első ilyen nagyon meleg nyár volt, akkor 50 éves volt az Interrail, és azért féláron lehetett venni jegyeket, és akkor úgy döntöttem, hogy én nagyon szívesen így elmennék egy ilyen rövid európai körútra, és akkor azt találtam ki, hogy legyen az egész utazásnak így az összekötő eleme, hogy olyan városokba megyek el, ahol fürdeni lehet a folyóban, és akkor, ahogy te is említetted, ezt ott így a magam örömére így dokumentáltam. És azt kell tudni, hogy nagyon különböző, hogy különböző országnak a városi hogyan állnak ez a kérdéshez, mert van, ahol ez egy ilyen évtizedes kultúrával rendelkező szokás, és van, ahol pedig szintén még inkább egy ilyen aktivizmus folyik azért, hogy beleesni.
Tehát félig legális, még azt mondod ezzel, ha jól veszem ki, hogy ezeken
igen,
a helyek.
Igen, ahol legális, például Brüsszelben jártam, ahol illegális volt, és ott például egy helyi civil kezdeményezés egy ilyen átmeneti uszodát épített, egy medencét a folyó mellé, és akkor ezt demonstrálnak, hogy ezt a folyóban is meg lehetne tenni. De mondjuk ezzel szemben Svájcban viszont az emberek ezekkel az úszózsákokkal járnak akár munkába, hogy bepakolják a cuccaikat, leúsznak, és utána felöltöznek, és ott ennek sokkal képültebb infrastruktúrája.
Tehát ez munka előtt egy ilyen alkalmi kis sport, vagy munka után esetleg levezetésként?
Igen, igen. Igen, ott például, amikor jártam Zürichben, akkor ez ilyen teljesen természetes volt, hogy az ember sétál ott egy ilyen belvárosi szakaszán folyók, és a hidakról ott ugrálnak be az emberek, meg fürdőruhában flangálnak a rakparton. Ez meg már egy ilyen teljesen más szintje.
Hát ha jól veszem ki, akkor ez itt egy ilyen spontaneitás is van ebben, mármint hogy azokban a napokban, amikor valaki elhatározza, hogy ezt csinálja, de talán a rendszeres fürdővé alakításnak is van spontaneitása. Az elmondásodból erre következtetek, azaz, hogy van, ahol összeálltak néhányan, és elkezdték, és a végén aztán hivatalossá vált, és van, ahol eleve valami hivatalos keretek voltak, vagy lettek, nem?
Ez a... Igen, igen.
És körülbelül mit, hát nem tudom, gondolom, nagyon egyrészt szeretném mondani, hogy nagyon bátor vállalkozás volt, úgyhogy elismerésem, hogy ennek így nekiindultál, és hogy a hátadra vetted a hátizsákodat, és mindenfélét, és több helyet így végiglátogattál, de hogy nyilván beszélgetésben legyettél használókkal, vagy akik ezt működtetik. Mi volt a tapasztalatod ez ügyben? Valami megerősítést azon kívül, ami így elsőre látható, hogy milyen küzdelemet jelentette ez, mennyire népszerű ez, mennyire kell ehhez valamilyen különleges feltételeket biztosítani, vagy viszonylag spontán ezek a feltételek megteremthetők. Szóval, hogy miket tapasztaltál ezekben a kérdésekben?
Igen, igen, ez változó, meg az is változó, hogy mennyire beszélgettem ott élő emberekkel, vagy olyanokkal, akik akár üzemeltetik. Ahova talán így a leginkább, vagy ahol így a leginkább tudtam beszélgetni másokkal, az Bécsben volt. Uh-huh. Egyébként Bécsben nagyon sok helyen lehet úszni, a Nagy Dunában, de a csatornában viszont nem, és akkor ott van a Schwimmverein Donaukanál nevű civil szervezet, amit úgy fordítanék le magyarra, hogy a Duna csatorna úszó egyesület, és ők például évek óta közös úszásokat szerveznek, és akkor ezzel próbálnak így demonstrálni, hogy a
tehát
hogy
a csatornában.
Tessék,
a csatornában, ahol egyébként nem lehet.
Van, ahol nagyon nagy egyébként a hajóforgalom, és akkor ezzel próbálják demonstrálni, hogy ne csak, igen, ahogy te is mondtad, hogy a folyékony köztér az ne csak a a hajóké legyen a közlekedésé, hanem vagy az úszóké is.
Milyen érdekes párhuzam, amit rögtön ne halagudjuk közben, hogy ugye a városon belül van egy vita és egy kis küzdelem is, hogy az utcák azok az autókéje vagy a gyalog, a város.
Igen, igen.
És hogy ennek egy pár, most, hogy mondtad ezt a fordulatot, erről jutott eszembe, hogy a folyó is úgy van, hogy az a folyóké, vagy a hajóké pusztán, vagy pedig más is használhatja. Én legalábbis belelátom ennek a
abszolút
érdekérvényesítését ennek a dolognak. Te is... És általában, hogy mondjam, tehát ott mi az, ami létrejön, bár a fényképeiden úgy emlékszem, hogy nagyon különböző technikai szerkezetek voltak, ahol ezt bonyolították, hogy van egy kis medence, egy ilyen, hogy is hívják ezeket a hajó, vár, tehát ilyen stége, egy nagyobb stége. Igen, igen. És hát van, ahol talán nagyobb. Na, szóval mesélj erről egy pár szót, vagy valahogy ezt is avasd be ebbe is bennünket.
Igen, hát akkor most kezdem így a legfejlettebb infrastruktúrájú helyek felől, hogy Svájcban, ahogy említettem, ott már ennek egy nagyon régi hagyománya van, szóval ott a évtizedek óta olyan a vízminőség, hogy nem probléma az, hogy az ember úszom benne, és hogy oda nyáron, munka után az emberek így kimennek és fürdenek, szóval hogy az ott nagyon így bele van épülve a városi
szokásokba,
és hogy ott például úgy kell elképzelni, hogy a folyóparton van ingyenes infrastruktúra, szóval, hogy ingyen lehet használni öltözőket,
mosdót nyilván, vagy valami vécét.
Mosdót, akkor ilyen szekrényeket, amiben a cuccát be lehet zárni az embernek. Vannak ilyen napozós stégek, vannak ilyen kisebb lekerített ilyen stéges területek, ahol mondjuk akár gyerekek tudnak úszni, és akkor ott például, mivel ugye ez egy olyan folyószakasz, aminek elég nagy a sodrása, ezért ott például ezt úgy kell elképzelni, hogy az emberek így sodródnak, szóval nem is feltétlenül úsznak, hanem
elengedik magukat.
Úszózsákokkal, hogy azok megtöltődnek levegővel, vagy úszógumival, vagy ilyesmivel sodródnak, és akkor vannak rövidebb szakaszok, de például Bernben jártam egy olyan ilyen városközpont ide, mégis ilyen völgyes szakaszon, ahol pedig akár ilyen kilométer hosszúan tudsz sodródni, és akkor a végén ki tudsz jönni, és akkor utána visszasétálnak az emberek a startpontig, ahol mondjuk hagyták a cuccaikat, vagy berakták az úszózsákjukba, és akkor abban vitték magukkal. Aztán hasonlóan ilyen
tehát van olyan is, bocsánat, ebből most akkor azt felejtettem meg, hogy van, aki a cuccát berakja ebbe a zsákba, és úszik lefele a hátán, viszi továbbra is, mint hogyha kint.
Így van.
Hát ez fantasztikus ötlet. Na igen, közbe vágtam valaminek.
Semmi gond, nagyon jó, hogy ezt megemlítetted. Aztán volt olyan város, Párizs, ahol épp ott tartottak, akkoriban ez most így visszaszámolva már 4 éve volt, hogy az olimpiára volt egy ilyen vállalás a város részéről, hogy addigra úszhatóvá válik a Szajna, és abban az évben ilyen teszt területek voltak, ahol úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen úgymond Fauszodának hívott ilyen stégrendszer volt, ami egy ilyen medenceszerűen körbekerített egy szakaszt a Szajnával, és ott lehetett úszni, és akkor ez szintén ingyenes volt, csak ilyen, azt hiszem, hogy ilyen másfél órás etapokban engedtek be embereket, és akkor be kellett állni a sorba, mert egy ponton megtelt a terület, és akkor ott is voltak zárható szekrények, és akkor ezekben a lekerített ilyen medence részekben lehetett úszni, és akkor ez akkoriban egy ilyen teszt időszak volt. Azt hiszem, azóta így komolyabb infrastruktúra van.
Ha jól értem, azt feltételezem, mert az első reflexiója annak, pláne a kihatóság részéről közelítene, hogy de hát itt vannak különböző higiéniai feltételek, hogy toalett, hogy vannak-e biztonsági feltételek, hogy úszómesterek, vagy valakik, akik erre figyelnek. Ezek hogy voltak ezeken a helyeken?
Így van, igen, úszómesterek azok voltak a legtöbb ilyen forgalmas helyen, illetve öltözőkabinok, WC, igen, ilyesmik. Igen, hát az is nagyon változó, és ez Budapestre is igaz, hogy vannak az építettebb belvárosi szakaszok, amik inkább egy ilyen betonmederbe terelő csatornaszerű infrastruktúrális építmények, ott jellemzőbb az, hogy ilyen fauszodákat alakítanak ki, és akkor vannak azok a területek, ahol meg mondjuk van tér fővenyre, vagy természetes ilyen füves területekre. Szóval ez változó.
Tehát akkor úgy értsem, hogy van, ahol a partra kijön ez természetesen, és van, ahol pedig, mint egy hajó kikötőnek a stégje, vagy igen, azt hiszem, talán így hívja, azon
igen.
kell bemenni, és akkor ez egy önálló kis épületszerű, vagy valamilyen épített, szerelt, csinált intézmény, ez a fauszoda. Mondd azt, tudod-e, hogy számoltad-e össze, hogy hány ilyet láttál ebben az egy-két évben? Na, vagy legalább hozzávetőlegesen.
Hát,
nem számoltad össze.
Nem emlékszem, de azt hiszem, hogy összesen 5 vagy 6 várost látogattam meg.
És van, amelyikben több ilyen is volt, akkor azt mondod.
Igen. Igen, Svájcban kifejezetten.
Aha. Egy pillanatra, vagy hát nem pillanatra, hanem végül is a beszélgetés levezetéseként térjünk arra, hogy jól tudom, hogy a Vajó Egyesület intenzíven foglalkozik ezzel ennek a megteremtésével, vagy ezzel a kultúrának a helyben valóságával, szóval, hogy létezzen ilyen. Talán erről is tudsz, bár most a pillanatban azt hiszem nem a Vajó munkatársai, de hát nyilván belelátsz az ő dolgukba, illetve arról is, hogy mit tudsz arról, mit tudható arról, hogy a város vezetése hogy viszonyul ehhez, irtózik, fél tőle, nagyon szeretné, melyik árnyalat jellemző rájuk.
Igen, ahogy említed, de az utóbbi évben a Vajó ezt erősen tematizálta, és volt erre több kampánya, és igazából ennek egy ilyen eredményeképpen tavaly megnyílt Budapesten a második ilyen önkormányzati üzemeltetésű strand az Árasztóparton, és az idén is nemrég megnyílt, és azóta bővült a területe a tavalyihoz képest, illetve a római parton most már évek óta üzemel. Uh-huh.
Van-e szó újabbról, vagy egyáltalán, hogy kezdeményeznek-e valaki ilyet, vagy az önkormányzat maga próbál-e ezzel kapcsolatosan lépéseket tenni?
Amennyire én ezt ilyen kívülállóként, vagy mint az egyesület tagjaként tudom, erre tavaly készített egy tanulmányt a Budapest gyógy és hévízei, a BGH nevű fővárosi
intézmény,
arról, hogy Budapesten milyen a városnak melyik területén, vagy a Duna melyik szakaszán milyen típusú strandokat lehetne létrehozni, és elérhető az interneten, és akkor ez egy ilyen kezdeti lépés abba az irányba, hogy ne csak akár a városnak az ilyen természetesebb fővenyein, hanem a belvárosban képítettebb környezetben is létesülhessenek fürdőhelyek, mivel most ezt így idén nyáron is látjuk, hogy...
Hát olyan... nagyon-nagyon meleg, nagyon kínálja ezt, vagy kívánja ezt az ember.
Hát fontos ingyenesen mindenki számára hozzáférhető
Flóra,
lehetőség.
Most tegyük azt, hogy ajánljuk, akit érdekel, mert ez egy tehát az interneten elérhető folyóirat, olvass el részleteit, meg egy pár fotón is megtekintheti. Parola folyóirat így kell beírni a keresőbe, és a 26/2-es számban találják Madácsi Flórának a folyékony köztére, vagy úszózsákkal sodródó Európa városaiban ezt az írást. Ez nagyon érdekes, és én meg hadd kérjem, meg ajánljam, hogy térjünk vissza erre akár később, még a nyár vége fele, hogy történt-e valami változás, meg te valamiket tudtál-e meg, mert ez nagyon izgalmas, és tényleg egy újabb szintér a városból, a köztérből, amit jó lenne a közösségnek használni, és hát nagyon jó, hogy te erre rácuppantál, hogy így mondjam, hogy megtaláltad ezt, és hogy szívesen foglalkozol ezzel. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Madácsi Flóra volt a vendégünk. Szia!
Szia! Én is köszönöm. Megcsináljam.
Small towns are rolling up the sidewalks. One last paycheck coming through.
I know you're feeling
civilek új alapokon egy kezdeményezés, már két vagy három alkalommal itt a Civil Rádióban beszéltünk róla. Ez egy folyamat, amely az én ismereteim szerint talán tavasszal, vagy még lehet, hogy a múlt év végén indult, és hát, hogy mikor jut el hova, erről majd sok mindent tudunk. Ez alkalommal most Csaurszky Tamást kerestük meg, aki ennek a csoportnak az egyik alapítója, és tudom, hogy itt mindenféle nagyon mély és párbeszédeket is tartalmazó munka folyik. Na szóval erről faggatom őt. Szia Tamás, Péterfi Ferenc vagyok.
Szerbusz Feri, és köszöntöm a délutáni hallgatóit a Civil Rádiónak.
No, hát ugye az alapvető a civilek új alapokon, ez egy koalíció, ha jól tudom, tehát nem létrejött egy önálló egyesület, vagy valami intézmény, hát intézmény ez, de ez egy nem formalizált intézmény még, és hogy valamilyen elégedetlenségnek, vagy valami hiánynak a tapasztalása az, ami létrehozta benneteket ezt a, vagy veletek ezt a kezdeményezést.
Igen, igen. Köszönöm, hogy lehetőséget ad, hogy elmondjam, hogy is kezdődött ez a koalíció. Ez 2000, tehát a NOSA Egyesület keretében született meg a gondolat, hogy foglalkozzunk a NEA-val. Mégpedig a NOSA Egyesület az 10-12 civil szektorban dolgozó szakembernek a platformja, és mi arra tömörültünk, hogy a civil szektor stratégiai kérdéseivel, de nem napi stratégiai kérdéseivel foglalkozunk. És az egyik ilyen kérdés nyilvánvalóan mindig a szektornak a finanszírozása.
Annyit hadd mondjak el, hogy a NEA, amit említettél, az a Nemzeti Együttműködési Alap, az egy pénzügyi alap, amiről az országgyűlés dönt, és ami egy régen nemzeti civil alapként működött. Sok kritika meg vita van máig is, hogy melyik a jobb, illetve hát kevés vita van, mert általában a régit próbálják sokan visszahozni. Na de visszaadom a szót neked.
Így igaz, köszönöm szépen. Pontosan úgy jutottunk el a NEA-hoz, a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, hogy láttuk azt, tehát ez most 2025. februárjában vagyunk, tehát egy jó másfél évvel ezelőtt, hogy ugye ez az egyik legnagyobb központi pénzosztó alap, tavaly előtt éves szinten 15 milliárd forintot osztott ki a civil szervezetek között, de ennél többet igazából, és azt mondtuk, akkor, hogy...
Bocsánat, mondjál még egyet, itt egy kis hanghiba volt, de, tehát ennél többet igazából ezt hallottuk, mondd még egyszer ezt a mondatot, kérlek.
Hogy ennél, tehát azt, hogy a NEA 2025-ben és 2024-ben közel, tehát évente közel 15 milliárd forintot osztott ki a civil szervezetek között, ennél több nem nagyon tudtuk róla. Aha. És azt mondtuk a NOSA-ban, hogy mi ennek szeretnénk utána nézni, szeretnénk górcső alá venni a NEA-t. És tulajdonképpen ez az ötlet, ez a gondolat indított el a kezdeményezésünket, és azt mondtuk, hogy akkor nézzük meg, hogy mit lehet megtudni a NEA-ról, és aztán akkor a NOSA keretéből ez a kezdeményezés kinőtt. Először egy ilyen háromfős koalíció lett, a Civil Szemle Alapítvány, az Emberség Ereje Alapítvány és a NOSA, és aztán most több bővülésen keresztül most a 14 tagja van a civilek új alapon koalíciónak. És hogy az elképzelés